A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. János evangéliuma 9. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszt olvassuk. Tehát János evangéliuma 9. fejezetének 13. versétől így szól az ige. Vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta, és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nekik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük. Újra mondták a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy proféta. Tehát láttuk az előző szakaszban, hogy az Úr Jézus látást adott ennek az embernek, aki addig soha, de soha nem tudott látni. Nem működtek a látó szervei, mert vakon született. De eljött a világ világossága, és bele ragyogott az ő életébe, sőt, egy teremtést vitt végbe benne, és amire nem volt senki képes, azt Jézus megadta. És így működik ez a mi életünkben is. Jön Jézus hozzánk, és elvégzi azt, amit senki nem tud elvégezni. Ha hittel figyelünk rá, komolyan vesszük, amit mond, újjá teremt minket. És ezt az új teremtést csak is ő tudja végrehajtani az emberben. Láttuk, hogy eszközöket is használt az Úr, először a saját nyálát, aztán a sarat, majd a vizet, de végső soron nem ezek az eszközök adtak gyógyulást, hanem maga az Úr, aki Isten küldötte, de az embernek a hitén keresztül. A hitén és az engedelmességén keresztül érkezett meg a gyógyulás. Tehát Jézus nem kívülről erőltet ránk valamit. Ő közelít, meg akar ajándékozni új élettel, újjálétellel, de belevon minket is. Tehát ő nem olyan, mint mi, hogy sokszor a jót is erőszakoljuk egymásra. Ugye az emberi történet az úgy működik, hogy én akarok valamit, és annak a másiknak azt el kell fogadni, annak örülni kell, tapsolni kell. Sokszor így működnek a politikai rendszerek is. Valaki kitalál valamit, és úgy gondolja, hogy az több millió vagy több milliárd emberre is az érvényes. De Jézus nem így közelít hozzánk, hanem mindenkinek személyesen hozza az ő kegyelmét, és belevon. Akaratunk ellenére, vagy közreműködésünk ellenére nem fog meggyógyítani. Még a bűntől se szabadít meg, ha én nem akarok szabad lenni. Ha nem úgy jövök hozzá, hogy Uram, igen, nyomorult vagyok, és látom, hogy milyen az életem, és én szeretnék ebből szabadulni. Ha nem undorodtam még meg attól a világtól, ha nem az van a szívemben, hogy igen, de én már nem akarok úgy élni, ahogy eddig éltem, és az már nekem teher, meg taszít, akkor Jézus nem fog erőszakkal kivonni. Gondoljunk a tékozló fiúra. A szívében alakult ki vágy az atya iránt. Nem az atya ment utána, és cipelte haza akarata ellenére. Ugye milyen érdekes, és sokan meg is döbbennek ezen, hogy milyen atya. Hát nem ment a gyereke után, és nem mosta ki a sárból, a szennyből, és nem vitte haza. Nem. Mert benne kell ennek megérlelődni. Bennünk kell megtörténni annak, hogy elszakadok a régitől, hogy meglátom, hogy abba el fogok pusztulni, és fölvillan előttem az atyai ház, és azt mondom, én haza akarok menni. És otthon vár az atya. De nekem kell a réginek hátat fordítani, elszakadni, eltávolodni, és egész hazáig menni. Az másik dolog, hogy az atya az ő lényével, mondhatnánk imádságával, támogatja, körülveszi, de ennek a fiúnak hazáig kell menni, mert így szakad el a régitől. És ez van bennünk is. Nincs erőszak, tehát Isten országában nincs erőszak. Még az üdvösségre se erőltet senkit. Az én döntésem. Akarok-e, vagy azt mondom, hát inkább ez a világ, mert ez biztosabb. Aztán majd mi lesz, ha elveszek, elveszek, meg úgyse igaz az. Ugye sokan így legyintenek. Szabad döntést ad. Kell, amit Jézus kínál, hittel tekintek rá, elfogadom, vagy azt mondom, nem. És lehet, hogy úgy gondoljuk, hát persze, hogy ne fogadnánk el, meg kimondana nemet Jézusnak, de azt látjuk a történet folytatásaként, hogy igenis, ellenállnak Jézusnak. Ellenállást fejtenek ki vele szemben. Ez az ember meggyógyult, visszamegy Jézushoz, és látják. Látják olyanok, akik eddig koldusként kezelték, ott ült a maga helyén, várta az adományokat, és vannak, akik észreveszik, hogy ez az, vannak, akik azt mondják, á, ez nem lehet, mert ugye, aki nem ismeri Istent, aki előtt még Jézus nem ragyogott föl, az azt mondja, hogy á, dehogy, hát, és csak hasonlít rá, hát, ez lehetetlen dolog, hogy egy vakot született ember lásson. És hányszor így közelítünk dolgokhoz, ez lehetetlen. Miért? Mert nem ismerjük Istent. Hogy is mondja Jézus más helyen? A farizeusoknak, írástudóknak az a bajotok, hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. És aki ismeri Isten hatalmát, az tudja, hogy neki semmi nem lehetetlen. Aki már egyszer találkozott vele, mint teremtővel, Jézusban megváltóval, az tudja, hogy neki semmi sem lehetetlen. Másrészt talán azért is utasítják el ezt az embert, meg a gyógyulását, mert ugye mi mások nyomorúságát is ki tudjuk használni. Hát milyen jó volt, dobhattunk neki mindig a lemizsnát. És ezt lehet tudtam mondani, igen, én ilyen rendes hívő vagyok, adakozok. És támogattam azt a nyomorult vakot. Most kit fogok? Mert azt hiszük sokszor, hogy Isten ez nekünk érdemként számítja föl. És nem látjuk, hogy kegyelemből történnek a dolgok. Tehát nem tudnak dűlőre jutni, de olyan jó látni, hogy ez az ember a támadások, a kétségek közepette is vállalja azt, ami vele történt. Meg vállalja önmagát. Igen, az vagyok, aki valamikor itt koldult, nem is olyan régen, de már nem vagyok vak. Elmondja a bizonyságát. Ugye, hogy már nem vagyok vak, megjött a látásom. No, tulajdonképpen ez a lényeg, hogy egyszer ide jussunk el, hogy megjön a látásunk. És most itt nem elsősorban fizikai látásról van szó. Mert nagyon sok ember vak annak ellenére, hogy a szemeivel lát. Ugye kinyitja a szemét, és tud tájékozódni. Meglátja az úton az akadályokat, semmi probléma a látásával, csak a belsővel. És ezt az életvitele mutatja. Ugye, aki belülről vak, az rossz irányba tart. Nem látja, mi a cél. Annak bizony a mindennapi életben is sok minden áramlik. Mert rosszul dönt. Nem lát. Mert az igazi látás, az igazi világosság az az Úrral való kapcsolatból támad. Aki tőle kap világosságot, aki figyel az ígére, az lát, az meglátja azt, hogy mi vagy ki az, akit Isten az ő számára rendelt, vagy az az út, amin neki mennie kell, akinek nincs látása bizony, az csak a testi szemeire figyel. Az előnyökre hasznom lesz ebből? Sokat fogok keresni? Lepipálhatom a másikat? Nem. Az ezt figyeli? Vagy arra néz? Igen, sokat keres a másik. Jó néz ki. De nem lát tovább. Mi van a szívébe? Ki az az ember ott belől? Mert ehhez már megnyílt szemekre van szükség. Vagy ha megyünk tovább, ugye, haladok az életbe, de mi az Istennek a föl sem merül, mert nincs belső látásom. Nem látom, hogy hová fog tartani az életem. Mert arra a lelki szemeknek kell megnyílni. És ezt a megnyilatkozást, ezt Isten végzi el a Szentlélek által, az ige felhasználásával. És hát látják, mi történik, vállalja, igen, megjött a látásom, és azt is megmondja, hogy egy Jézus nevű személy gyógyította meg, majd fogják érdekes módon, és oda viszik a farizeusokhoz és az írástudókhoz, a vezetőkhöz. Olyan érdekes, hogy nem azt mondják neki, hogy ember, írd le nekünk jobban ezt a Jézust, mert mi is oda akarunk menni. Hát ha te látásodat megteremtette, hiszen nem létezett. Nem arról van szó ennek az embernek az életében, hogy egy darabig látott és elvesztette a látását. És most visszajött a látás, hanem ennek soha nem volt látása. Ez úgy született, hogy nem látott. És azt kéne mondani, hogy hát mesélj nekünk többet róla, hisz oda mentél, szinte őt láttad elsőnek. Mondd el, hogy mi is oda menjünk, hogy a magunkba jár a segítségül hívjuk, mert hogyha ha te életedbe ezt meg tudtad cselekedni, hát akkor a miénkbe is meg tudja. Hát a mi problémánk talán sokkal kisebb, mint a tiéd. Bár az is igaz, hogy mindenki a maga baját látja a legnagyobbnak. Mindenki azt hiszi, csak ő létezik a világon, neki vannak problémái, és talán ez már gyógyíthatatlan, rajta már nem lehet segíteni, ugye, vagy mindenki csak engem bánt, kihasznál, én vagyok a világ mártírja, így szoktuk látni. És ezek az emberek nem azt nézik, hogy igen, Jézus segíthet, hanem oda viszik a farizeusokhoz. Mi volt a konkrét szándékuk? Majd döntsék el a vezetők, hogy Jézus elfogadható, nem fogadható, vagy azok állapítsák meg, hogy tényleg ő-e az, aki ott ült és koldult, mint vak. A lényeg oda viszik, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Az egyik dolog, hogyha most úgy belegondolunk ennek a vaknak az életébe, egy hatalmas fordulatot él meg. Ugye évek, évtizedek óta vak. És el is könyvelte azt, hogy én soha nem leszek látó. Elképzelhető, hogy az utóbbi időben már hallott Jézusról, és megfogant benne, hogy ha ő a messiásról azt a proféciát hallottam, hogy visszaadja a vakok látását. De amíg Jézus el nem kezd munkálkodni, és a hírek nem terjednek róla, addig szerintem ő úgy élt, azzal a tudattal, hogy amíg meg nem halok, én vak leszek. Hogy az én életem jelentős változást, javulást nem élhet meg. Itt már nem történhetnek nagy dolgok. De tehát, és amikor átéli, hogy megváltozik az élete, akkor azt gondolja, hogy, vagy gondolhatja, hogy na most már Isten könyörült, látok, és egy ilyen kis nyugodt kis életen fog jönni. Mint sokan azt hiszik, hogy Jézusba hinni azt jelenti, hogy végre lesz egy nyugodt, békés életem. elcsordogál, senki nem foglalkozik vele, megbocsátottak a bűneim, és mint Isten országa turistája tölthetem az életemet. És már csak arról fog szólni, hogy az Isten országának minél jobb helyeire eljutok. Kirándulni, üdülni, az Isten adja majd a legjobb dolgokat, és kiderül, hogy ennek az embernek most fog bonyolódni az élete. Nem nyugis lesz, hanem összezavarodik, problémák jönnek, támadások érik, ugye még azt is ki akarják magyarázni, hogy egyáltalán vakon született. Ugye, tehát most jönnek a problémák, és olyan jó, hogy ez az ember nem futamodik meg. Vitték őt, aki előbb még vak volt. És itt ez a hangsúlyos volt. Már nem. És ez a... Tehát itt fordul meg ezen a volton, hogy ki vagyok én. Hogy el tudom-e már mondani, hogy voltam. Voltam, igen. Ilyen voltam, amolyan voltam. Azok a dolgok jöttek elő a szívemből, amiről Jézus is ír, hogy amíg nem születünk újjá, addig hazugság, házasságtörés, gyilkosság, paráznaság, rossz indulat, mindenféle bűn jön elő. De ez volt. Mert most már Jézus találkozott velem, újjáformálta a szívemet, eltörölte a bűneimet, és már ő van bennem. Mint ahogy Pál mondja, hogy a kereszten Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagy Pál máshol elmondja, hogy egykor Isten nélkül voltatok. Tehát ez lényeges, hogy van egy volt. Tehát lezárult egy korszak. Az már csak volt. Az már a múlthoz tartozik, hogy én vak voltam, hogy én szenvedélybeteg voltam, vagy ilyen bűnös, nyomorult, Isten nélküli voltam. Ez már a múlt. És elkezdődött egy új. Jézussal. És ez most már van. Ez nem múlt, ez mindig jelen. Addig, amíg célba nem érkezem. És... Újra megkérdezik, hogy, vagyis ugye itt kiderül, hogy a fő probléma az, hogy szombatnapon történt a gyógyulás, szombatnapon készítette Jézus a sarat, és ugye ez a probléma megint a szombatnap, és tulajdonképp azért ez jelzés, Jézustól tudatos jelzés, hogy ő ura a szombatnak, tehát a zsidó nyugalomnapnak, és jelzi azt, hogy azért Isten ezt a napot nem arra adta, hogy szentízzük, hogy nem szabad semmit csinálni, hanem mire adta? Arra, hogy vele találkozzunk, hogy átéljük Isten munkáját. És hogyha az azzal jár, hogy ahhoz sarat kell készíteni, akkor az nem bűn. Ha azzal jár, hogy el kell menned a Siloám tavához lemosakodni, az nem bűn. Mert arra azért megy végbe, hogy ezek által az Isten valami újat végezel bennem. Hogy kezdte Jézus, hogy ez a vakság azért van, hogy meglátszódjanak benne az Isten munkái, az Isten dolgai. Tehát a szombat az arra adatik, hogy Isten velem akar találkozni, Jézusban, és bennem munkálkodni. De ezek nem értik. Ezeknek a szombat az annyi, 10-kor Isten tisztelet, ott vagyunk, lehetőleg 10:30-kor vége, megyünk haza, és aztán beülünk a sorozatunk elé, a meccsünk elé, a Forma 1 elé, vagy ki tudja, mi elé szórakozunk, és el is felejtettük az Istent. Holott a szombat, jobban mondva most már ugye a vasárnap, az Isten tisztelet napja, az Úr napja, az arra adatik, hogy átéljük az ő Isten, az ő munkáját. Hogy történjen bennünk valami. Hogy vele vagyok azzal az Úrral, akit szeretek, mert ő előbb szeretett engem. Majd megkérdezik, hogy jött meg a látása, és újra elmondja. Nem unja meg. Ugye, mi sokszor azt mondjuk, ugye már annyiszor mondtad már, már nem mondjuk, dehogy is nem. Amit az Isten, tehát ahol voltam és ami vélettem, amikor rák, ezt mindig el kell mondani. Annak mindig látszódni kell, hogy az Isten, hol voltam én Isten nélkül, és mi lett belőlem az Úr munkája nyomán? Mit végzett el bennem? Ezt mindig el kell mondani. Amikor kérdeznek, amikor szóba jön. És nem magát emeli ki. Nem azt mondja, hogy hát igen, én hoztam létre, úgy összpontosítottam belől, hogy megjött a látásom. Nem, hanem elmondja, hogy ez kívülről jött. Ez Jézus munkája, hatása az életembe. És megdöbbentő dolog, hogy a farizeusok, tehát az akkori nagy hívők, azt mondják, ez az, megállapítják, hogy ez az ember nincs Istentől. Nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Holott nekik kellene már leborulni Jézus elé, és azt mondani, nagy vagy te. Hát aki ilyen dolgot meg tud tenni. Hát ők, a vallás képviselői, ennek az embernek nem tudtak látást adni. És néha elveszünk mi is a részletekbe. De a lényeget nem tudjuk. Valahogy mi is úgy vagyunk, mint amikor bizonságot tesznek Péter és János, és elmondják, hogy nézd, ugye a bénának az ékes kapuba, hogy ezüstünk, aranyunk nincsen, amink van, azt neked adjuk. A názáreti Jézus Krisztus nevébe mondjuk neked, hogy kelj fel és járj. És mi már úgy vagyunk ennek a fordítottjába, hogy ezüstünk, aranyunk van. Mi már tudunk támogatni, segélyt adni, csak azt nem tudjuk mondani, hogy kelj fel és járj. Igen, mi már erőtlenek vagyunk a hitünkben, és úgy, mint a farizeusok. Azok is. Lehet, hogy tudtak ennek adni. Lehet, hogy mindegyik adakozó volt. Elment, dobott neki valamit, de egy se volt arra képes, hogy azt mondja, láss, ez csak Jézus tudta megtenni. És ha Jézus erre képes, akkor nem abba kell beleakadni, hogy ez szombaton történt, hanem meglátni, hogy eljött a szombat ura. Hogy akkor itt Isten van jelen. Mert ki is mondják, hogy később, ugye, hogy ilyen dolgot ugye ki tehet meg? Mi módon tehet bűnös ember ilyet? Tehát látják, hogy erre csak Isten képes. És mégsem mondják ki, mégsem borulnak le, hogy igen, te vagy az Isten. És köszönjük, hogy eljöttél, és kérünk, nyisd meg a szemünket, add, hogy egyre jobban lássunk téged, egyre lássuk, jobban lássuk, mi a te akaratod, és képesek legyünk követni, és tenni, amit mondasz. Ugye nincs Istentől, mondják ők, mások pedig mi módon tehetne bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lett köztük, mert nem akarták föladni az életüket. Nem akarták az életük irányítását átadni, mert ha ők kimondják, hogy itt van Isten, akkor át kell adni az életük fölött való uralmat Jézusnak. És a legtöbb embernek pont ez a problémája. Nem akarjuk, hogy Jézus legyen az Úr, mert az azt jelenti, hogy gyökeresen megváltozik minden, ami kényelmünkből mozdít ki. Akkor Jézus azt mondja, hogy tej fel és járj, mozdulj meg! Többet nem lehetsz mozdulatlan, én erőt adok, tovább kell menni. Ugyan? Milyen jó, hogy ez az ember merte magát rábízni Jézusnak. Mondhatta volna, hagyjatok békén, úgy meg szoktam már itt, az út szélén, vagy a templom kapujába. Hát mi bajom van? Semmi. Ha kell, adnak egy darab kenyeret. Ha kell, dobnak pár fillért, kijönnek, megfognak, hazakísérnek, reggel ideként, mi bajom lenne? Hagyjatok! Mert ez azt jelentette, hogy innentől megváltozik az ember élete. Talpra áll, munkát keres, elvégzi a maga dolgait, és már nem mások fogják hurcolni. Ez döbbenetes. És a farizeusok pontosan ezért nem borulnak le Jézus előtt. Ők nem akarnak életváltozást. Ők nem akarják Jézust követni. Nem akarják, hogy Jézus legyen az életük urait. Az a kérdés, én akarom-e. És engedem-e, hogy fölfordítsa az életem. Hogy totálisan megváltoztassa. Mert ennek totálisan megváltozott. Minden új lett. És gondoljuk meg, most lát először, tehát maga a világ is új neki, új impulzusokat kap, és innentől kezdve kézbe veszi az életét. Mondhatnánk, hát most lesz gyerek, most iratkozik be az iskolába, most tanul meg mindent. Hisz még vak volt, nem tudott se írni, se olvasni. Nem tudott munkákat elvégezni, most fogja tanulni. Tehát ez óriási változás. És igent mond rá. Igent mond rá a farizeusok nemet. Ezt követően fölteszik a kérdést, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitotta a szemeidet, vagy minek mondod őt? Igen, eljön az idő, amikor a kérdést fölteszik, minek, kinek mondjuk Jézust? Kicsoda ő nekünk? Mit tudok elmondani róla, kinek ismertem meg? És ez az ember, mivel átélte, hogy beleavatkozott Jézus az életébe, hogy látást adott neki, már van egy kialakult véleménye. Még nem tudja azt mondani, hogy igen, te vagy az Isten fia, de azt mondja ki, hogy próféta. Ezzel már jelzi, hogy számára Jézus több, mint egy sima ember. Ezzel már jelzi, hogy Jézus olyasmi lehet, mint Illés, vagy Elizeus, vagy Mózes. Istentől jött. Ez a lényeg. De ezt vallja meg, Istentől jött. És majd aztán, amikor újra találkozik Jézussal, eljut oda, hogy kimondja, hogy igen, te vagy az Isten fia. Tehát kinek mondom én? Eljutottam már oda, hogy látom, hogy ő az Isten fia, hogy az ő az én megváltóm, ő az, akinek köszönhetem az életem megváltozását, neki köszönhetem a bűneim bocsánatát és az örök életet. Eljutottam ide. Mit mondok én róla, ha megkérdik? És adott esetben úgy, mint itt, hogy ellenséges közegbe. Mit mondok? Semmit? Mert ez most sokba kerülne? Ugye mi sokszor hallgatjuk, most nem mondok semmit, mert ellenséges a közeg. Ez az ember elmondta azt, amire eljutott. És az is benne van ebben, hogy mindig csak annyit mondjunk, amire eljutottunk. Nem az a lényeg, mint a vízfolyás soroljuk az igéket egymás után. Mert megtanultunk ezer igét. Vagy megtanultunk fogalmakat. Tudjuk, mit kell az egyház nyelvezetében használni. Ez az ember mit mond? Amit megtapasztalt, amit átélt. Ameddig eljutott. Neki még proféta Jézus, de ez is nagy dolog. Majd innen tovább lép. Tehát ez fontos. Mindig annyit, ahova eljutottam. Ami szívből jön. Ami az enyém. És adja az Úr, hogy legyen ilyen szívből jövő bizonyságunk, amire azt tudjuk mondani, ez az enyém. Erre jutottam az ige tanulmányozásom által, a hitem által, a vele való beszélgetésben, és erről örömmel teszek bizonyságot. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó ezt a történetet olvasni, látni benne téged, az a legcsodálatosabb téged látni, figyelni rád, hisz nincs hozzád hasonló, Uram. Rengeteg olyan személy élt ezen a földön, akit nagy személyiségnek tartunk, akikre megemlékezünk, akikről könyveket írtak, vagy szobrokat állítanak, időnként megállunk, koszorúzunk, emlékezünk, de Uram, hozzáfogható senki nincs. Mert te vagy egyedül, aki tudatosan jöttél ebbe a világba, értünk, és aki tudatosan adtad oda az életedet, hogy megments általa. Senki ilyen más nincs. És itt is látjuk ebben a történetben, mennyire ez az ember fontos neked. Hogy te úgy tekintesz rá, mint aki majd látni fog. Te benne akarsz munkálkodni, mint ahogy bennünk is. Te nem egy vallást hoztál, te nem azt mondtad ennek a vaknak, hogy nézd, biztos már belefáradtál a farizeusok iskolájába, a zsinagógába, az eddigi istentiszteletbe, gyere, egy új közösséget nyitottunk, most hallgasd azt, amit én mondok. Hanem Jézus egy új életet hozott neki, egy új teremtést. Az egész életét megváltoztatta, és köszönjük, hogy ezt hozod a mi életünkbe. És Uram, könyörülj, hogy elfogadjuk, amit kínálsz. Hogy leboruljunk, és mondjuk, jöjj Jézus, rád bízom az életem, rád van szükségem. Arra vágyom, hogy te vezess, te mutasd az utat, te mondd meg, mit tegyek, mert nélküled eltévedek, elveszek. Bocsásd meg, amikor ellenállás van bennünk irányodban, de köszönjük, hogy te nem sértődsz meg, és nem hagysz minket faképnél, hanem újra utánunk jössz, szólongatsz, és könyörülj, hogy a szívünk megnyíljon előtted. És amit átéltünk, hogy tudjunk arról vallást tenni. Ne akarjunk többet, csak annyit, amit megtapasztaltunk. Annyit, amit mi személyesen kaptunk tőled. És majd tovább vezetsz. Majd az állandó kapcsolatban növekedhetünk. Te tudod, hol tartunk. És Uramat, hogy mi meg tudjuk mondani, ki vagy te nekünk. Kérünk így, Uram, a betegekért, koronavírus miatt, megbetegedettekért, akik talán félnek, vagy elveszítették ma gyógyulás reménységét, hadd ragyogjon fel előttük a te hatalmad és kegyelmed. Hadd lássák meg, Uram, hogy te örök életet hoztál. Te könyörgünk minden betegért, hogy hadd éljék át, hogy te újjá tudod tenni a szíveket, és veled a betegséget is másképp viseljük, és Uram, te tudsz meggyógyítani is a te kegyelmed és a te ajándékaid szerint. Kérünk így a gyászoló testvérekért, Uram, adj nekik békességet, vigasztalást, erőt, az, hogy beléd kapaszkodjanak, hogy hozzád folyamodjanak fájdalmukkal, könnyeikkel, mert te tudsz igazán megoldást adni, ezeket a sebeket is te vagy képes begyógyítani. Dicsőítünk, magasztalunk, Urunk, azért, hogy még mindig tart a kegyelmi idő, hogy még szól az evangélium, és könyörgünk ad, hogy minél többen meghallják, befogadják. És Urunk, így figyelünk rád, várunk vissza, és ad, hogy úgy tudjunk várni, hogy mindig a helyünkön vagyunk, hogy azt tesszük, amivel megbíztál. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, s a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.